Szeretett gyülekezet, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a nagyheti előkészítünk első napján. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ének szóval folytassuk tovább a mai alkalmunkat, énekeljük a 465. számú dicséret első három versszakát. Tehát a 465. számú dicséret első három versszakát, ami így kezdődik. Úr Jézus, hozzád kiáltok! Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád kiálthatunk, hogy úgy szólíthatunk meg téged, mint aki meghallgatod az imádságokat, mint aki ismered a mi szívünket, ismered az életünket, és mint aki kész vagy arra, hogy bennünket megtisztíts és megújíts. És Úrunk, hadd valljuk meg előtted, hogy szükségünk van a te közelségedre. Szükségünk van arra, hogy te világosan megmutasd az életünkben, hogy mi az, ami nem odaillő, és mi az, ami lehetne belőlünk, amit te képzeltél el a mi életünkről. Köszönjük neked, hogy a lelked arra indított, hogy eljöjjünk ma a te házadba, hogy részt vegyünk ezen az Isten tiszteleten, akár itt, személyesen, akár az online térben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy elkezdted bennünk a munkát itt a Böjt utolsó hetében, és köszönjük, hogy készülhetünk a nagypéntek és a húsvét ünnepére, hogy ismét átéljük, ismét átgondoljuk hogy mit tettél értünk. Ezért kérünk, Istenünk, hogy a te lelkeddel legyél itt ma is közöttünk. Add nekünk azt, hogy a te igéd megszólítson minket, hogy ne csak az értelmünket érje el, hanem elérje a szívünket, hogy ott valóban változást hozzon, ami hatással lehet az egész életünkre. Így kérünk, hogy ennek a napnak a végén lehet, hogy fáradtan, lehet, hogy kimerülten, de hadd adjuk oda neked a mi figyelmünket, hogy te legyél az, aki közben munkálkodsz bennünk. Köszönjük neked, hogy ebben a reménységben lehetünk itt. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát, amit neked szentelünk. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten igét olvasom a Kolossé beliekhez írott levélből, az első fejezet 19. versétől a 23. versig terjedő szakaszból, ami alapján Isten örömüzenetét hirdettem közöttetek. Tehát Pál levele a Kolosséiakhoz, első fejezet 19. verstől a 23. versig, így szól hozzánk ma Isten igéje. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán, kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Ámen. Kedves testvérek, sokszor, amikor egy könyvet olvasunk, akkor aláhúzzuk ceruzával azokat a részeket, amik számunkra valamiért nagyon hangsúlyosak. Vagy talán, aki éppen tanulási időszakban van, lehet, hogy még ilyen kis jelölőkkel is bejelöli a nagyon fontos részeket. Éppen azért, hogy azokat újra el tudja olvasni, újra át tudja gondolni, hogy ne kelljen az egészet előről átrágni, hanem rá tudjon tekinteni a fontos, lényeges részekre. És talán az életünkben is szükséges ilyen jelöléseket időnként megtenni, más értelemben. Isten igéjében vannak olyan részek, amelyeket újra és újra fel kell elevenítenünk, éppen azért, hogy mélyebben átgondolhassuk. Évről évre éppen ezért ünnepeljük meg az ünnepeinket. Ugyanazok az ünnepek követik egymást. Ezekben az ünnepekben Jézusnak a tetteit vesszük végig. Az ő születését, az ő halálát, feltámadását, és azt, hogy elküldte a Szent Lelket. És most is így lehetünk együtt ezen a nagy heti előkészítőn, amikor a nagypéntek és a húsvét üzenetére készülve újra átgondolhatjuk azt, hogy miről is szól mindez. És így olvastam fel Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből egy olyan részt, amit az apostol szintén így aláhúz, szintén így újra felelevenít, újra megerősít annak a gyülekezetnek az életében. Ez a gyülekezet egy nagyon fiatal gyülekezet volt, és abban erősíti meg őket, hogy mit tett Jézus értük, mit tett Jézus az egész világért. Megerősítette őket abban, hogy nem kell több Jézus áldozatánál, nem kell plusz cselekedeteket tenni, nem kell rituális szokásokat ahhoz elvégezni, hogy Isten előtt tiszták legyünk. Elég Krisztusnak az áldozata, mert az egyszeri és tökéletes áldozat. És ez a gyülekezet, amit megerősít, ez a kolossébeli gyülekezet, egy olyan környezetben éli az életét, ahol rengetegféle kultúra keveredett, egy kereskedő városról volt szó. És tudnunk kell azt, hogy ilyenkor nem csak népcsoportok keverednek, hanem mindenféle gondolat is, mindenféle filozófiai irányzat. És nagyon nehéz egy ilyen közegben megmaradni tisztán, amellett az evangélium mellett, amit kaptak. És talán hasonló a mi helyzetünk itt Budapesten, olyan sokféle ember él közöttünk, körülöttünk, és olyan sokféle gondolkodás, ideológia, olyan sokféle hatás érheti a mi hitünket is. Akkor is, hogyha nem feltétlen mélyedünk ezekbe bele, de a mindennapok során nem tudjuk magunkat távol tartani ezektől. És ebben nekünk is fontos, hogy újra megerősödjünk abban, hogy mit is tett Jézus Krisztus, hogy mit jelent az ő áldozata. Pontosabban a mai napon arról lesz szó, hogy mit jelent az, hogy ő kibékített minket az Atyával. Mit jelent a megbékélés, a megbékéltetés. Mit mond az ige, hogy miért jött Jézus, mi volt az ő küldetése? Megbékéltetni a világgal, megbékéltetni az Atyával és a világgal. Hogyan tette ezt? Meghalt a kereszten. És most két nagyon egyszerű pontban szeretném magyarázni ennek a megbékélésnek az evangéliumát. Először arról lesz szó, hogy miért szükséges a megbékélés. Másodszor pedig arról, hogy hogyan végezte el ezt Isten, és miért fontos ez a mi számunkra ma is, 2024-ben. Az első tehát, hogy miért van szükség a megbékéltetésre. Egy hétköznapi példát hadd hozzak ide. Sokszor történik ilyen azokkal, ugye, akiknek van autója, hogy valahogyan nekiütközik egy másik autó, és valamilyen horpadás keletkezik rajta. Ugye minél nagyobb sebességgel érkezik, annál nagyobb kárt okoz az egyik a másiknak. Mondjuk lehet, hogy figyelmetlenségből. Mi történik ilyenkor? Mi a reakciónk, hogyha ez velünk történik? Hogyha a mi autónknak megy neki egy másik? Az első, hogy felháborodunk, hogy a mi autónkat valami kár érte, ugye nagyon sok herce-hurcával jár ez, sokszor értesíteni kell ugye a biztosítót, valamilyen módon kezelni kell a helyzetet, hogy ezt jóvá tegye az a másik ember. És mi a másiknak a reakciója ebben az esetben, amikor ő neki megy annak az autónak? Hát lehet, hogy az első az az, hogy nagyon őszintén azt mondja, hogy sajnálom, figyelmetlen voltam. De hogyha csak ennyit mond valaki, mondjuk egy több százezer forintos kár okozás után, akkor érezzük, hogy ez nem elegendő. Hogy nem elég az, hogy csak azt mondja, hogy bocsánat. Lehet, hogy őszintén kimondja, de mégsem érezzük ezt elégségesnek. Sokszor szükség van arra, hogy valami jóvátétel is kövesse mindezt. Például egy pénzbírságot ki kell fizetni, vagy egy nagyobb összeget ki kell fizetni. És hogyha súlyosabb baleset történik, akkor pedig lehet, hogy bírósági ügy is lesz belőle. Az emberi törvényeink azok így működnek. Mi az emberi törvénynek a célja? Az, hogy békében éljünk egymás mellett. Hogy ne okozzunk kárt a másiknak. Ugyanis, hogyha nincsen semmiféle szabály, törvény a mi világunkban, itt az emberi világunkban, akkor nem tudnánk civilizáltan együtt élni. Akkor egymástól eltávolodva élnénk, rettegnénk egymástól, ellenségek lennénk egymásnak. És mi ennek a törvénynek a tartalma? Hát az, hogy azt a másik embert megilleti a tisztelet, a méltóság, hogy nekem nincs jogom őt semmilyen formában bántani, vagy neki kárt okozni. Hogyha ezt nem így teszem, akkor megsértem ezt a méltóságát, és jóvá kell tennem mindezt. De nem csak emberi törvény van a világon. Istennek is van törvénye. És mi az isteni törvénynek a célja? Nagyon hasonló. Hogy békében éljünk Istennel. Bánjunk úgy Istennel, ami őt megilleti. És mi a következménye annak, hogyha megszegjük az isteni törvényt? Hogyha megszegem, akkor kevesebbre tartom Istent, mint aki. Ilyenkor magamat tartom többre. Én hozom a szabályokat Isten helyett. Én irányítok. És akkor Isten ellensége vagyok. Tőle eltávolodva, elszakadva, ahogyan az igében olvastuk. Elidegenülten Istentől. Mert nem a neki megfelelő módon bánok vele. És hogyha ilyen esetben csak annyit mondok, hogy bocsánat, az nem elegendő, mert van következménye, amit ki kell fizetni. Jóvá kell valahogy tenni ezt a sérelmet. Az Isten törvényének a megszegése, az halállal jár. A következménye halál. Ahogyan ezt a teremtés történeténél olvassuk az Édenkertben, Isten azt mondja az embernek, hogy aki eszik a fáról, annak meg kell halnia. Ez a következmény. Ahhoz, hogy az ember jóvá tegye a bűnét, valakinek meg kell halnia. És szükség van egy külső segítségre, abban, hogy az Isten és az ember kapcsolata helyre tudjon állni. Hogy az Isten és a te kapcsolatod, az Isten és az én kapcsolatom helyre tudjon állni. A bibliai világkép azt állítja, hogy az ember nem tudja önmagát megmenteni, nem tudja az önmagát kiemelni ebből az állapotból. A Rómabeli levélben azt olvassuk, mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által, azoknak, akik hisznek. Ez a lelki valóság nem változott. Ez az Édenkerttől kezdve, az Ószövetségen át, az Új Szövetségben a mai napig érvényben van. Így kezdjük az életünket. És ha valaki ebben az állapotban van, nem tudja önmagát ebből kiemelni. Nem tud önmagától megtisztulni. Nem tud önmagától közelebb kerülni Istenhez. Szükség van egy békéltetőre. Egy külső segítségre ehhez a jóvátételhez. Egy olyan segítségre, ami Istentől jön. És ez a második nagyon fontos pont, amiről ma szó lesz, hogy ezt hogyan végezte el Isten. Mi a megbékélésnek az útja? Hogyan végzi ezt Isten? Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Isten elé csak az mehetett, aki tiszta, aki hibátlan. Az Istennek a közelségében, az ő jelenlétében nem illik más, csak is a tiszta. Nem mehetett oda hibás, sebes, beteg, véres, vagy bármilyen olyan állapotban levő ember, vagy állat, aminek, vagy akinek hibája van. Semmi, ami nem tiszta. Még az Istennek szentelt életű főpap is csak úgy mehetett Istennek a közelébe, hogyha egy rituális mosakodást elvégzett, hogyha felöltözte a tiszta ruháját. Akkor mehetett be, sőt, még ott is az áldozatnak, az állat áldozatnak a vérét kellett széthinteni, ami jelképezte ezt a megtisztítást. Ugyanis, hogyha ő maga nem tiszta, hogyha ő maga szentségtelen, tisztátalan, és megérinti a tisztát, a szentet, akkor meg kell halnia. Ez a következménye. Az Ószövetségben különféle szertartásokat, állat áldozatokat látunk, hogy azokat kellett bemutatni. Ezzel lett törlesztve az ember bűne, az ember vétkének a következménye. Mózes 3. könyvének a 16. fejezetében az engesztelő áldozatról olvasunk, és abból csak egy verset hadd emeljek ki. Azt írja az ige. Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét, és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére. Azután küldje el egy arra kijelölt emberrel a pusztába. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy kietlen vidékre. Az az ember pedig hajtsa ki a bakot a pusztába. Mit jelent ez? Miért kellett ezt tenni? Azzal, hogy a főpap a kezét a baknak a fejére tette, a népnek a tisztátalansága átadódott az állatnak. Az állatnak a hibátlansága pedig átadódott az embernek. Innentől fogva az az állat képviselte az ember helyzetét, az ember bűnösségét. Azt, hogy hibát, vétket követett el, hogy tisztátalan. Az az áldozati állat képviselte Isten előtt az embert. A tisztából tisztátalan lett, a tisztátalanból pedig tiszta. És keresztyénnek lenni ezt jelenti, hogy Krisztus tökéletessége az enyém lesz, és az én tökéletlenségem pedig Krisztusé lesz. Jézus előttünk tehát nem csupán egy példa, akit követhetünk, akit, hogyha elég jól követünk, elég jól utánozunk, akkor erkölcsös emberek leszünk, és úgymond ki van pipálva, úgymond megtisztulunk azoktól, amiket rosszul végeztünk előtte. Jézus élő Úr, aki önmagán mutatta be az áldozatot. És ezt az áldozatot én elfogadhatom. Kapcsolatba léphetek vele, megérinthetem. Átadhatom neki az én bűneimet, az én hibáimat, az én tökéletlenségemet, mindent, amivel az én lelkemet, testemet és elmémet bemocskoltam. Hogy mindez az övé legyen. Az ő tökéletessége, szentsége és tisztasága pedig az enyém legyen. Márk evangéliumának 5. fejezetében van egy nagyon érdekes történet, ami ide kapcsolódik. A vérfolyásos asszonynak a története, aki az ő betegsége miatt már évek óta tisztátalan volt. Lelki értelemben is, hiszen aki testileg tisztátalan volt, nem mehetett Isten közelébe, nem mehetett a szent helyre, a templomba. Távol élt Istentől. És ez az asszony titokban, a tömeg közepén megérinti Jézus ruhájának a szegélyét. Tudva, hogy ezzel az érintéssel ő tisztátalanná teszi Jézust. Mi történt ott? Amikor Jézushoz ért, a szenthez, a tisztához, meggyógyult. Mert övé lett Jézusnak a tisztasága. De miről volt szó korábban? Mi történik, hogyha a szentségtelen megérinti a szentet? Meg kell halnia. De ez az asszony nem halt meg. Sőt, meggyógyult. Helyreállt az élete. De valakinek akkor is meg kellett halnia, mert Isten igazságosságából ez következik. És Jézus az, aki meghalt. Ő volt az, aki ezt magára vállalta. És ezt az akkori vallási vezetők sem értették, hogy ez az asszony miért tisztult meg, és miért követte egyre több tisztátalan és szentségtelen kitaszított ember ezt a Jézust. Hiszen a szabály az, hogy az ilyen embereket ki kell zárni, távol kell tartani Isten tisztaságától. Tilos, vagy legalábbis nem volt ajánlott, hogy velük érintkezzenek. Jézus pedig közösséget vállalt, sőt, asztal közösséget is vállalt. A tisztátalanokkal, a paráznákkal, a bűnösökkel, a betegekkel, a haldoklókkal, azért, hogy őket ettől megtisztítsa. És ezt nem csak a vallási vezetők nem értették. Jézus tanítványai sem értették, ahogy látjuk a nagyheti eseményeket. Azt látjuk azokból, hogy nem értik, hogy miért kell Jézusnak meghalnia, amikor ő előre ezt bejelenti nekik. Nem értik. Nem értik azt, hogy Jézusnak be kell mutatnia ezt az áldozatot, azért, hogy megtisztítsa a mi életünket. És talán most ezek után, a gondolatok után mi úgy vagyunk a saját szívünkben, hogy az életünket nézve azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk azért olyan rossz emberek. Mi azért másokhoz képest becsületesek vagyunk, hiszen nem öltünk, nem loptunk, betartjuk a szabályokat, együtt tudunk élni a többi emberrel. És talán azt mondjuk magunknak, hogy nem annyira érzem jól magam ebben a gondolatban, hogy én tisztátalan lennék, vagy bűnös lennék. Viszont Jézus erre azt mondja, hogy ha így gondolkodsz magadban, akkor távol vagy az Isten országától. Ha viszont azt mondod magadban, hogy hát mindent elrontottam, hogy újra elbuktam, hogy újra vétkeztem, hogy én teljesen méltatlan vagyok arra, hogy ennek a szent Istennek a közelébe legyek, hogy nem vagyok méltó arra, hogy elfogadjon engem Isten. Nem illek bele ebbe a képbe, nem illek én bele ebbe a tökéletes világba, amit ő alkot, mert nem tudok jó lenni, akármennyire is próbálkozom. Ha ez van a te szívedben, akkor Jézus azt mondja neked, hogy közel vagy az Isten országához. Ez a kiinduló pontja annak, hogy a részese legyél. Jézus miattunk halt meg, a mi tisztátalanságunk átkerült ő rá, és az ő tisztasága pedig átkerült mi ránk. Ő halt meg, hogy mi élhessünk. Hogyan végezte el ezt a megbékélést, megbékéltetést, jóvátételt? Azt írja az ige, hogy a vérével a kereszten. Téged és engem képviselt ott a kereszten. Mikor végzi el ezt a megbékéltetést Isten? Olyan jó ezen gondolkodni, hogy ez nem egy múltbeli esemény csupán. A Pál apostol azt írja, hogy most. Ez most történik, hogyha a te szívedben ott van ez, hogy te, neked szükséged van Jézusra, szükséged van arra, hogy ő megtisztítson, szükséged van arra, hogy elvegye ezeket az életedből, akkor elkezdődik a te életedben ennek a valósága, hogy nem csak egy történelmi esemény lesz, ami 2000 éve megtörtént, és amire most majd nagypénteken újra emlékezni fogunk, hanem ez a mindennapjaid valósága lesz. Mit kell tegyünk ehhez, hogy a miénk legyen ennek a valósága? Hát ugyanazt, mint ez a vérfolyásos asszony, amit említettem. Közel kell menni Jézushoz, egészen személyesen. Oda kell lépni hozzá, és bár mi fizikailag nem tudjuk őt megérinteni, viszont a mi szavainkkal kifejezhetjük neki, hogy szeretnénk, hogy megtisztítson bennünket. Fogadjuk el, hogy ő meg akar bennünket tisztítani, hogy ő látja, nagyon tisztán látja, hogy mi az, amitől meg kellene bennünket tisztítani. És hogyha ezt megtesszük, hogyha őszintén megvalljuk a mi bűneinket, azt, hogy szükségünk van arra, hogy bennünket képviseljen az Atya előtt, úgy, mint engesztelő áldozat, akkor ő ezt kész megtenni, mert ezt már bizonyította a kereszten. Te pedig akkor tisztán állhatsz az Atya előtt, hibátlanul, tökéletesen, akit gyönyörűnek talál, akiben gyönyörködik Isten. És ez adja a te hitednek a biztos alapját majd, a stabilitását. Ebből fakad majd öröm az életedben, hogy átéled azt, hogy milyen az, amikor Isten úgy tekint rád, mint egy hibátlan valakire, mint olyanra, aki teljesen tiszta. És igen, ennek van súlya. Tudjuk, hogy ez mibe került. De már nem kell annak a terhe alatt roskadoznunk, hogy azon törtessünk, hogy Istennek megfeleljünk napról napra, hogy az embertársaink elvárásainak megfeleljünk, hanem rátekintünk Krisztusra, mint aki tökéletesen bemutatta ezt az áldozatot. És emiatt az áldozat miatt minket Isten hibátlannak talál. Önmagunkat, közösségünket, gyülekezetünket, vagy egyházunkat önmagunktól nem tudjuk megtisztítani, nem tudjuk megjobbítani, és nem tudunk megújulni. Ha ez így lenne, már rég sikerült volna. De hogyha személyesen egész közel megyünk Jézushoz, és átadjuk a vétkeinket, a hibáinkat, megvalljuk a bukásainkat, a tökéletlenségünket, akkor bízhatunk abba, hogy mivel ő az életét már odaadta értünk, megtisztít ezektől, hogy tökéletesen álljunk az Atya előtt, és akkor valóságos kapcsolatban leszünk az Istennel. És ez az örömhír. Ezért jöttünk ide ma, hogy ezt az örömhírt meghalljuk, és ezzel az örömhírrel menjünk haza, hogy Isten gyönyörködik benned Krisztus áldozata miatt. Akkor lesz ez érvényes rád, hogyha ezt elfogadod, hogyha hittel ebbe belekapaszkodsz, hogyha ebből táplálkozik a hited, hogyha nem mentegetni akarod magadat, hanem Krisztusra mutatsz. Ennek az üzenete fog téged napról napra tovább lendíteni, és ez közösségre hív minket Istennel, és közösségre hív minket azokkal, akik hisznek benne. Hiszen együtt állunk Isten előtt, mint akik meg vagyunk tisztítva, mint akik fel vagyunk készítve arra, hogy Isten mit tervez a mi életünkben, hogy mi az, amire hív, milyen küldetést ad nekünk. Sőt, még azok felé is kinyitja a szemünket, akik még a bűnnek az állapotában vannak. Őket is egészen másképpen fogjuk látni, hiszen meglátjuk bennük önmagunkat. Azt, hogy nekik is szükségük van Isten szabadítására, Isten megtisztítására, hogy még őket is oda terelhetjük. Az evangélium tehát, az örömüzenet tehát, hogy Jézus megtisztít, hogy helyreállít, megbékít az Atyával. És most nagy péntekre, húsvétre készülve, amikor a vele való találkozásra készülsz, engedd, hogy nagyon személyesen megérintsen téged Isten, hogy elvegye a te bűneidet, és adj ennek időt, adj ennek teret ezekben a napokban, hogy Isten újból meg tudjon szólítani téged, hogy újból megerősítsen téged, és átjárja az életedet, mindennek a valósága. Ámen. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te áldozatodat. Köszönjük neked azt, hogy te kész vagy bennünket megtisztítani, hogy a te közelségedben a valóságot látjuk, hogy akkor úgy tekinthetünk az életünkre, hogy látjuk, hogy mennyi módon vétkeztünk ellened és embertársaink ellen, és ez sokszor olyan észrevétlenül történik. Sokszor fel sem fogjuk, hogy a szavainkkal, tetteinkkel, gondolatainkkal milyen károkat okozunk egymásnak. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem ránk bíztad ennek a megoldását. Nem azt mondtad, hogy oldjuk meg, hogy csináljunk jót, és akkor majd ezzel kijavítjuk a helyzetet, a bűnöket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te önmagadat adtad. Te kész voltál arra, hogy elvedd rólunk mindezt a sok tisztátalanságot, sok mocskot, és kész voltál arra, hogy a te tisztaságodat, te szentségedet átruházd mi ránk. Köszönjük neked ennek a felszabadító erejét, ennek az üzenetnek az örömét, hogy ha hiszünk benned, akkor úgy élhetünk, mint akik szentek, mint akik tiszták, mint akik neked vannak félretéve, mint akik a te eszközeid. Köszönjük neked, hogy ezt mutathatjuk másoknak is ebben a világban, hogy mi egészen mások vagyunk, azért, mert te megtisztítottál bennünket. És ez még akkor is igaz, hogyha napról napra növeljük a mi bűneinknek a számát, de te ezt már mind eltörölted. Kérünk Istenünk azért, hogy ez ne csak elmélet maradjon, ne csak egy teológiai igazság maradjon. Könyörgünk azért, Istenünk, hogy segíts nekünk rendezni a kapcsolatunkat veled, hogy a böjt utolsó napjaiban őszinte szívvel tudjuk megvallani előtted mindezt, és hogy ne beessünk a nagypénteki és húsvéti ünneplésbe, hanem lássuk annak a súlyát, és átéljük annak az örömét, hogy mit tettél értünk. Kérünk Istenünk, hogyha tudjuk az emberi kapcsolatainkat is rendezni, hogy meg tudjunk bocsátani, és bocsánatot tudjunk tenni, kérni. És könyörgünk Istenünk azért, hogy mutasd meg nekünk, hogy mit tervezel ezután, hogy milyen szolgálatra hívsz bennünket, hogy milyen életet szánsz nekünk, hogy mi az, amit ebből az örömből és hálából tehetünk. Könyörgünk Istenünk a gyülekezetünkért, az egyházunkért, minden keresztény testvérünkért, hogy ha tudjunk együtt készülni közösen, imádságos szívvel erre az ünnepre. Kérünk, hogy így legyél velünk a mai estén is, hogy ezt otthon tovább gondolhassuk, és így legyél velünk a további napokban és az ünnepben is. Ámen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most helyünkön maradva hallgassuk meg a hirdetéseket, és a záróének eléneklése után pedig az áldást fogadjuk majd. A hirdetések tehát a következők, holnap ugyanebben az időpontban este 6 órai kezdettel ugyanilyen előkészítő alkalom lesz. Ez egy sorozat, a Kolossébeli levél második fejezetével folytatjuk majd a holnapi napon. Hirdetem továbbá a nagypénteki istentiszteletet, ami délelőtt 9 órakor az evangélikus templomban lesz, ez egy úrvacsorás istentisztelet. Húsvét vasárnap délelőtt 9 órakor, szintén az evangélikus templomban úrvacsorás istentisztelet, valamint délután 5 órai kezdettel is úrvacsorás istentisztelet, az már itt a Szabó Imre teremben lesz. Húsvét hétfőn pedig egy alkalommal lehetünk együtt, délelőtt 9 órakor szintén úrvacsorás istentiszteleten az evangélikus templomba. Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Most pedig énekeljük el a záró éneket, amelyet a lapon találhatunk, amit úgy tudom mindenki kapott. Úgy kezdődik, hogy magára vette szennyes ruhámat, mind a 4 versszakával énekeljük el ezt az éneket, ami szorosan kapcsolódik az igehirdetés üzenetéhez. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti Istenetek. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.